helyünket elfoglalva elbúcsúzunk a gyermekektől, nekik külön Isten tiszteleti alkalom lesz három csoportban, a tanácsteremben, a cserkészszobában és a kisház emeletén. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 338. dicséretünk első négy versét énekeljük el, a 338. dicséretünk első verse, 338. dicséretünk. Nem, a 338. dicséretet fogjuk énekelni. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Jó? 338. dicséret, mind a négy versét. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, amelyről szeretnék ma szólni előttetek Isten szent lelke segítségül hívásával. Az az ige található a zsidókhoz írt levél 4. részében, a 4. rész 12, 13 és 14. versekben. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Eddig tart Isten igéje. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, a bőti időszak első vasárnapján arra hívlak ma benneteket, hogy egy picit álljunk meg a hétköznapi rohanásban, sok-sok feszültséggel teli próbatételekkel tarkított hétköznapjainkban, forgatagában, és nézzünk befelé magunkba, nézzünk Isten igéjére, és engedjük, hogy Isten szent lelke megszólítson bennünket. Amikor a bőti vasárnapon megállunk egy picit, hogy befelé nézzünk, ez azt is jelenti, hogy készülünk. Készülünk egy ünnepre, egy olyan ünnepre, amely csoda, ajándék, kegyelem, a húsvétnak a csodája, mikor Jézus Krisztus feltámadt a halottak közül. Ezért lelkiismeret vizsgálatra is hív bennünket Isten, hogy befelé tekintsünk és elemezzük, nézzük meg, hogy hol tartunk most az Isten kapcsolatunkban, emberismeretünkben, önismeretünkben, Krisztus ismeretünkben. Álljunk meg és nézzük meg, hogy hol tartunk ezen a helyen. A zsidó nép már az ősatyák óta ismerte a közben járó szerepét Isten és a nép között. Ugye ez a Pontifex Maximus, a híd építő, hiszen tudjuk jól, hogy a római világban hidakat úgy építettek, hogy a papok is jelen voltak, és a papoknak a vezetőjét hívták Pontifex Maximusnak, a híd építők főnökének, aki szintén jelen volt ezeken az építkezéseken a római világban. A zsidóknál a főpap volt az, aki évenként a nagy engesztelési ünnepen áthatolt a kárpiton, és direkt mondom ezt a szót, hogy áthatolt a kárpiton, hogy bemutassa az áldozatot először önmagáért, nagyon érdekes, először önmagáért, aztán majd a népért. És ez az áthatolás, ez azt is jelentette, hogy valahogy áthatol olyan szférákon keresztül, ami az emberi és a világ szféráját elválasztja egymástól, és a kárpit jelképezte ezt az áthitalhatatlanságot, áthatolhatatlanságot, de a főpapnak erre volt lehetősége, felkenetése, hogy évente egyszer bemenjen a kárpit másik oldalára. A főpap azonban csak előképe volt az igazi közbenjárónak, Jézusnak, és mint ahogy a messiást a mai napig is várják a zsidók, tudjuk, hogy a messiástól várták leginkább, hogy az a főpap, az az igazi főpap, aki már teljes mértékben összekapcsolja az emberi világot és az isteni szférát, isteni világot, nem fogadják el magát Krisztust, mi elfogadjuk és fölismertük, és tudjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak áthatolt ezeken az egeken, hanem egészen közel jött, a szívünkbe jött az ő lelke által, és ezt nap mint nap megtapasztalhatja az, aki Isten igéjét olvassa, nagyon hangsúlyozom, hogy Isten igéjét olvassa, és engedi, hogy az Isten szent lelke megszólítsa. Hiszen ez a pneumatikus embernek a sajátja, ez a pneumatikus ember, a pneumatikoi, az eredeti görög szerint, ez a lelki ember, és azt különbözteti meg a pszichokoitól, a lelki, a pszichikai embertől, hogy ő tudja és érzi, hogy az Isten igéjén keresztül az Isten maga szólít meg, és amikor megtapasztalom azt, hogy Isten valamit elkezd bennem az ő szent lelke segítségével, akkor én már átélhetem, hogy én hozzá tartozom. Ehhez viszont nem elég, hogy én pszichikailag bizonyos cselekedeteket végezzek, vagy átéljek, tapasztaljak érzelmileg, hanem nekem szükséges új emberré lennem, új emberré válnom. Ahogy a János evangéliumának harmadik részében mondja Nikodémusnak Jézus, hogy szükség nektek újonnan születnetek. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ugye a fölösleges holt cselekedetek helyett maga Jézus Krisztus lett a főpap, és az áldozatot is ő maga önmagában adta meg az emberért. Ez az áldozat az új szövetséget adta nekünk, és ebben a pillanatban mondta, hogy kiegészíti az Ószövetséget az Újszövetséggel, nem eltörli teljesen a törvényt, hanem betöltötte a törvényt Jézus Krisztus önmagában, és új szövetséget adott nekünk. És ez az új szövetség ezért nagyon fontos és nagyon lényeges, mert nem lehet visszamenni, ezt úgy mondja a lélektan, hogy regresszióba süllyedni, hogy mindig a fölösleges holt cselekedetek által akarunk megigazulni, hanem tudni kell azt, hogy cselekedetek által nincs üdvösség, cselekedetek által nincsen örök élet. A mai napig éppen most hallgattam nemrég egy előadást erről, hogy a református egyház, illetve maga a reformátori egyházak azok, akik pontosan szakítottak ezzel a felfogással, hogy a cselekedetek által van üdvösség. Ez sajnos a tridenti zsinat az 1540-es, 60-as években megmásította, azt mondta, hogy ez nem igaz, és akik e szerint gondolkoznak, azok hamisan képviselik az egyházat, és ami a legrosszabb ebbe, hogy a második vatikáni zsinat ezt megerősítette, ugyanis a második vatikáni zsinat nyitó napján esküt kellett tenniük a bíborosi testületeknek arra, hogy a tridentinumot, tehát a tridenti zsinat határozatait elfogadják. Így aztán, és nem csak ezzel kapcsolatban van itt ellentét, hanem például a egyedüli hitáltali üdvösséghez kapcsolatban, hogy hitáltal van üdvösségünk, vagy hogy az egyház közben járásával van üdvösségünk. Mi azt valljuk protestánsként, hogy egyedül hitáltal, ez a sola fide elv, és hogy kegyelemből van üdvösségünk, és nem cselekedetek által. Ez nagyon fontos nekünk tisztázni, hogy minket ez határoz meg. És azért mondom ezt el, mert itt ebben a nagyon szép igerészben olvasunk arról, hogy ragaszkodjatok a hitvallásaitokhoz. Ragaszkodjatok a hitvallásaitokhoz, és majd ki fogok térni erre, hogy ez mit is jelent nekünk, református keresztényeknek. Kedves testvéreim, Jézus tehát belépett ebbe a világba, és már azzal, hogy benne emberré lett, az Isten áthatolt olyan rétegeken, egeken, hatalmakon, melyet addig és azután nem tett meg senki, és nem is tud megtenni. És ennél a szónál szeretnék egy picit megállni, egy kicsit, hogy áthatolni. A zsidó felfogás szerint ugye különböző rétegekből áll az élet, a világ, és fölöttünk 7 réteget is megkülönböztetünk, és a 7. rétegnek a tetején található az Isten, ott trónol a mindenható ítélő úr, és ehhez az úrhoz juthatunk el bizonyos kultuszi cselekmények által, ezt mondják a zsidók, és ezért írja a levél szerzője, hogy áthatolt az egeken. Ugyanis áthatolni az egeken Jézus Krisztusban nem csak azt jelenti, hogy lejött és emberré lett karácsonykor, testet öltött az Isten, és akkor is áthatolt az egeken, hanem az ő feltámadása és majd mennybe menetele által azt mondja az hitvallásunk, hogy ül a mindenható Istennek jobbján, oda fölment a mennybe, mert hogy áthatol az egeken. Úgy is mondhatnánk, hogy azért Pontifex Maximus Jézus Krisztus, mert maga az a híd építő, aki az út, az igazság és az élet, aki egyedül megmutatja nekünk az isteni világot, aki önmagában hozta el a szerető Isten teljességét, a szentséget, a tisztaságot, az örömet, a vidámságot és a megbocsátást. Ezért érdekes, hogy nem választ el bennünket már 7 vagy nem tudom hány réteg az Istentől, hanem emberré lett az Isten, emberré lett az Isten. És ahogy olvasok ebben a részben még, hogy megkísértett, azért is olvastam föl a megkísértését Jézusnak, bár ő bűntelen volt, de mégis ezzel is átélte azt, hogy milyen az embernek, milyen neked lenni a hétköznapokban és nekem, milyen kísértéseknek vagytok kitéve, és vagyunk kitéve az emberi természetünk miatt, és hogy hogyan tudunk ezzel ellen védekezni, mit tudunk ezzel ellen tenni. Kedves testvéreim, nem csak ez az áthatolás azonban fontos, hanem hagy vigyem egy picit más síkra is ezt a gondolatot. Jézus Krisztus nem csak a világban hatolt át az egeken, hanem áthatol a te szívednek a keménységén is, áthatol azokon a bugyrokon, ami elválaszt az Istentől. Ami elválaszt az Istentől, és ez egy sokkal nehezebben megélhető és felfogható dolog, hogy mit jelent az, hogy a Szent Isten az ő szent lelke által beköltözik az én szívembe, áthatol azon a keménységen, azon a sok-sok indulaton, szeretetlenségen, örömtelenségen, elégedetlenségen, áthatol, és egészen meg akar engem ragadni, és meg akar fogni. hogy az övék legyek. Ezt nem csak a pietizmusnak volt ez a felfogása, hanem ez a fajta elképzelés, amit már sokszor említettem, és engedjétek meg, hogy újra idézzem, hogy az Isten Jézus Krisztusban nem csak transzcendens Isten, aki a világot teremtette, a világ felett uralkodik, és aki előtt mi leborulunk és szentségét imádjuk, hanem az Isten egyszerre immanens Isten is, aki az ő szent lelke által engem újjáformál, újjá éleszt, feltámaszt, hogy őt tudjam dicsérni egész életemben, belső képen. Kedves testvéreim, amint olvastam ebben a részben, hogy Jézust maga is megkísértette a kísértő, a sátán. El akarta bizonytalanítani, el akarta téríteni, és nagyon érdekes a sátánnak az eszköztárában, ez egy tipikus dolog, hogy el akar bizonytalanítani bennünket. Nem csak a hitünkben, hanem sokszor a munkánkban, a szolgálatainkban, hogy milyen utat válasszál az életben, el akar bizonytalanítani egy-egy kritikus kereszteződés előtt, és arra ösztönöz, és arra bíztat, hogy mindig a könnyebb utat választ, nem erél harcolni, nem erél ellenállni, elbizonytalanít a házasságunkban, vagy elbizonytalanít bennünket azokban a döntéseinkben, amely a saját életünkre vonatkozik. Mintha Ádám és Éva jutna eszünkbe, hogy csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek, illetve arról a fáról nem ehettek, a jó és a rossz tudás fájáról nem ehettek. És ez egy nagyon mély üzenete annak az isteni hatalomnak, amely azt akarja nekünk mondani, hogy ne engedjük magunkat eltéríteni a sátán által. Ha isteni hatalmad van, mondhatná Jézusnak, ha isteni erőd van, gondolj magadra, ne bőjtölj, hanem borulj le előttem, próbáld ki, hogyan tartanak meg az angyalok, hogyha innen leugrasz a templom párkájáról, a legmagasabb helyről leugrasz, nyugodtan tedd meg, és próbáld ki. Csak hogy Jézus nem önmagáért lett emberré, és nem önmagáért mutatott be először áldozatot, esze ágában sem volt, hanem azért jött, hogy sokakért áldozza önmagát. Azt mondja, nem mindenkért, sokakért áldozza önmagát. Aki hisz Jézus Krisztusban, az üdvözül. Ahogy ott akkor a pusztában Jézus, úgy mi is a bőjtben tudatosan dönthetünk. És ez a következő, amiről szeretnék beszélni nektek, ez nagy kérdés, hogy mi döntünk, vagy az Isten dönt. Ugye beszélünk a hittanóráról is erről, hogy nem most ki dönt. Hát, hogyha csak én döntök az Isten mellett, az feltételezi azt, hogy én ismerem az Istent. Én ismerem az Istent, tudom, hogy ki mellett teszem le a voksomat, ki az, akit követek. De hogy az ember sajnos a természetéből adódóan töredékes ismerettel rendelkezik, töredékes felfogása van az Istenről, teljesen torz képünk van, tükör által homályosan látunk, és nem tudjuk felismerni az igazi szent Istent. Ezért volt szüksége eljönni Jézus Krisztusnak, ezért jött el a tökéletes Isten, hogy ne a mi tökéletlenségünkben próbáljuk megtalálni az Istent, hanem megmutatta nekünk önmagában, hogy ki is az valójában. És ez döntésre hív, hiszen ő az, aki először megszólít téged, ezen az Isten tiszteleten is, a bőjtben, a saját csendes imáidban megszólíthat az Isten. A protestantizmusunknak nagy veszélye az, hogy valahogy a kegyességünk kezd kiürülni és kiszáradni, és csak intellektuálisan, filozófiai síkra helyezzük a teológiát, és nem veszük tudomásul, hogy a kegyesség gyakorlása, ez a praxis pietatis, a kegyesség gyakorlása, az a hétköznapoknak kell, hogy a velejét, a alapját meghatározza. Hiszen a kereszténységünkben, a hívő életünkben ez a lényeg. Erről fogok majd nem soká beszélni, majd három rövid pontban. Tehát, kedves testvéreim, ahogy akkor a pusztában Jézust, úgy mi is a bőjtben tudatosan dönthetünk, hát a hívő élet egy tudatos döntés is, választási lehetősége volt akkor Ádámnak és Évának is. Noé is mondhatta volna azt az őstörténetben, hogy nem építek bárkát, mert a többség az azt mondja, hogy teljesen fölösleges, és tudjuk jól, hogy milyen ereje van a tömegnek, a tömegpszichózis, tömeglélektan, a szociálpszichológia foglalkozik ezzel, milyen hatalmas ereje van, mert a többiek azt mondják, hogy fölösleges. de Káin is engedhetett volna az isteni szónak, mert azt mondja neki, hogy íme a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Úgy is mondhatnánk, uralkodhatsz rajta. És Káin dönt, rosszul dönt. Dávid is mondhatta volna magának, hogy hát ez a nő, aki olyan csinos, és ott fürdik néhány szinten lejjebb a palotától, ez másé, foglalt áru, már nem lehet az enyém, nekem van elég, sok. Miért pont ezt kell? Mondhatta volna Dávid, hogy nem. És mégsem mondta, aztán született meg ez a nagyon szép Zsoltár, amit felolvastunk Isten tisztelet elején. De Áháb és Jezábel is megelégedhetett volna azokkal a birtokokkal, amely a saját birtokuk volt, szőlőtől kezdve bármivel, de nem, neki Nábót szőlője kellett, közvetlen a palota mellett, és hát tudjuk, hogy mi lett a vége. Mi segíthet nekünk Isten szövetségét jobban megértenünk? Hát ragaszkodjunk a hitvallásunkhoz. De a kérdés az, hogy mi a mi hitvallásunk. Ahogy maga az Úr Jézus hitvallást tett az Atya mellett, mikor a sátán megkísértette, és mindig igékkel válaszolt vissza, igékkel verte vissza azokat a támadásokat, amelyek érték őt, ugyanúgy nekünk is lehetőségünk van arra, és ez viszont Biblia ismeret szükséges, rendszeres Biblia olvasás, hogy esetleg nagyon mély, kemény helyzetekben tudjak egy-egy szentírási részlettel visszavágni, mikor kísértésbe esem, mikor próba elé kerülök, mert nem csak útmutatás számunkra az Isten igéje, hanem kétélű kard, ami egyszerre vág, egyszerre mutatja az irányt, és segít nekünk előrébb jutni. Milyen a mi hitvallásunk, egyáltalán mit hiszünk, és kiben hiszünk. De a hitvallások mindig az élet nagy próbáiban születtek, akkor váltak életté, mikor a próbákban meg tudták fogalmazni azt, hogy kihez is tartoznak. Éppen most látjuk a 11. 12. osztállyal az Örök tél című filmet, amely a gulágra elhurcolt szerencsétlen magyarokat és németeket mutatja be, tavalyi film, és óriási nagy erőt adott azoknak az asszonyoknak, az Isten igéje, akik ott voltak a gulágon, a Donyec medencében, a bányák legmélyén, óriási erőt adott a hit, hogy nekik van egy közös hagyományuk, és ez a közös hagyomány abban is megmutatkozott, hogy még volt, aki a Szentírást is magával tudta vinni, és abból tudtak néha olvasgatni. De Placid atyát is említhetném, aki szintén megjárta a gulágot, ott már elvették a Szentírást, oda nem mehetett be, egy-egy lapot tudtak csak eldugni, és azt olvasták az evangéliumokból föl egymásnak, és azzal biztatták egymást, és tudjuk Placid atyának, hogy a felfogását arról, hogy a túlélésnek milyen pontjai vannak, majd egyszer, aki tud, az nézen utána, hogy hogyan lehet túlélni ezeket a katasztrófákat. A hitvallások tehát mindig nagyon nagy mélységben születtek, tudjuk, hogy a maga teremtés történet is hitvallás. Mikor született? Hát két nagy fogság volt, ami Izraelt nyomorba döntötte. Az első nagy fogság az asszír fogság, a másik pedig a babiloni fogság volt, és ezért is a Biblia lapjainak első részében olvasunk olyan hitvallást, hitvallásokat, melyek a legnagyobb mélységben születtek, és azt mondták ki, hogy de mi akkor is az Istent, az egyedüli Urat, az egy Istent fogjuk imádni. Ilyen hitvallás lehet számunkra akár a 10 parancsolat, én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgáság házából, ne legyenek rajtam kívül isteneid, ez is hitvallás lehet, de hitvallás volt, aki a Kovádiszt olvasta, jól tudja, a keresztények életében, mikor a homokba lerajzolták azt a kis ichtüsz jelet, azt a kis hal jelet, és tudták azt a másikról, hogy aki ezt lerajzolja, az Jézus Krisztusban hisz. Mert az ichtüsz azt jelenti, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Nem tudjuk ma elképzelni, vagy talán van, aki el tudja képzelni, nem tudom, hogy milyen lehet az, hogy a legnagyobb nyomorúságban te mégis megvallod a hitedet, ennek a megvallásnak lehet negatív következménye, elvihetnek a gulágra, elvihetnek akárhova, oroszlánok elé vethetnek, de te mégis tudod, hogy te az Urathoz tartozol. Ez a hitvallás, mikor kimondom, és ez egy tudatos döntés, hogy én Jézus Krisztushoz tartozom. Mi a mi hitvallásunk, miben hiszünk ma, nagyon fontos. Azért is emelem ki, mert ebben a világban nem hallasz sem a médiában erről, sem nem olvasol újságban, a Facebookon sehol erről, hogy ragaszkodj a hitvallásra. Sőt, azt hallod, hogy nincs ilyen. Nincs hitvallás, nem kell semmihez ragaszkodni, hanem mindenből csippentsél föl egy-egy gondolatot, amely alapján te meghatározod az identitásodat, de már nincs is identitás meghatározás, mert mindenki a naptól függően, vagy szinte már az évszaktól függően dönti el, hogy mi az ő saját identitása. Éppen ha ilyen a világ, akkor ilyen vagyok, ha olyan a világ, akkor olyan vagyok. Nekünk nem a világhoz kell alkalmazkodni, nekünk nem a világi folyamatokhoz kell ráhangolódni, hanem elsősorban az Isten igéhez kell ragaszkodni, mert tudjátok jól, hogy ez a világ elmúlik, és annak dicsősége is elmúlik, de az Istennek a beszéde, az ő örök élő, örök életre szóló beszéde megmarad örökön örökké. Kedves testvéreim, Jézus együtt szenvedett, és együtt szenved a gyengeségeinkkel. Érdekes ez a szó, hogy szimpateó, ez itt nem empátia, nem empateóval leírva, hanem az eredeti görögben szimpatió, és azt jelenti ez, hogy átérzi, hogy te milyen helyzetben vagy. Az empátia az már egy következő szint, az is megtette Jézus, amikor már beleérzi teljesen magát a te helyzetedbe, a te nehézségeidbe, próbatételeidbe. A szimpátia az, amikor valahova elmegyek, és szimpatikusnak érzem a másikat, mint hogyha valahova odaérek, mondjuk 6 órakor zár valami hivatal, vagy 5 órakor, és engem még pont beengednek, mert a ajtó mellett állónak én szimpatikus vagyok, és még gyorsan becsúszok, és látja rajtam, hogy én milyen ragyogó ember vagyok. De a szimpátia. Hát nem jó az, hogyha a szimpátia határozza meg a keresztény életünket, hanem az viszont nagyon fontos, hogy szó szerint átéleme, és tudom-e komolyan venni, hogy én odaállhatok a másik ember mellé. És átélhetem azt, hogy ő milyen helyzetben van. Jézus Krisztus ezt tette meg, és a bőtnek ez lehet az egyik csodálatos üzenete, az Ézsaiás könyvének 58. részét tessék olvasni, hogy milyen bőt kedves az Isten előtt. Amikor leoldod a bilincseket, amikor a foglyokat szabadon bocsátod, vagy elengedsz olyan dolgot, amit téged megkötöz. Vagy olyan ember felé nyitsz, akivel semmi közöd nincsen. Rossz azt látni, hogy a bőtnek a lényegét arra, abba próbálja kimeríteni, hogy mitől tartózkodom, mit vonok meg magamtól, de az emberi kapcsolataiban, a munkahelyén, a családban és az önmagához való viszonyban ugyanaz marad. Ugyanaz marad, ezért egy lépés sem tesz, de vállalja, most is nekem volt néhány ilyen találkozásom most hétvégén, elmondják, hogy ki mit hagy el, ezt nem eszik, azt nem iszik, de egy szó sem esett arról, hogy az emberi kapcsolataiban hogyan próbál zöldágra vergődni. Kedves testvéreim, Jézus arra hív bennünket, hogy ebben a bőti időben merjünk a másik felé lépni. Merje nyitni a másik felé. És ne félj attól, hogy téged el fog téríteni, mert az első pont nem ez volt, hanem amit az előbb mondtam, hogy ragaszkodsz a hitvallásodhoz, és ezzel az hitvallással és ezzel a bizonyossággal tudsz mások felé fordulni. Azonban, mikor a gutaütöttet vitték oda a tanítványaihoz, hogy gyógyítsák meg őt, nem tudtak vele mit kezdeni, és ezen elgondolkoztam, hogy a tanítványok miért nem tudnak ezzel mit kezdeni a mai világunkban is, mit kezdünk azokkal a nyomorult emberekkel és nyomorult élethelyzetekkel. És azt mondja nekik Jézus, hogy kicsiny hitűségetek miatt. De a következő lépés, amikor Jézus miután meggyógyította ezt az embert, a gutaütött fiút, aki tűzbe és vízbe is vetette magát, nem tudta visszafogni az apja, és már szinte félt attól, hogy öngyilkos lesz a gyerek, akkor azt mondta Jézus, hogy ez ellen nincs mit tenni, csak imádkozással és bőtöléssel tudod megcsinálni. Imádkozással és bőtöléssel. És ezen nagyon elgondolkoztam, mert az én életemben is, de gondolom nektek is, a ti életetekben vannak olyan élethelyzetek, életszakaszok, amikor a jól bevált metodika, azok a panelek, amelyeket kapunk, nem működnek. Azonban nagyon elgondolkoztam most ezen református lelkészként, hogy ahhoz, hogy én az Isten kegyelmét jobban megértsem és megismerjem, nem járul-e hozzá a pöjt, nem segítek közelebb az Isten szeretetét megélnem, hogyha én tudok böjtölni. És akár azt is mondhatom, hogy valamiről lemondani. Ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Ugyanis három lábon áll, és még erről szeretnék röviden beszélni. Három lábon áll a kereszténységünk. Az egyik, a legfontosabb szerintem ezek közül az imádkozás. A második a böjtölés. És a harmadik pedig az adakozás. Böjtölök, hogy az Istent jobban megismerjem, és tudjak szolgálni az Isten dicsőségére. Volt olyan kollégám, aki azért böjtölt, hogy a másik kollégájának a szolgálata előbbre jusson. Volt olyan ismerősöm, aki azért böjtölt, hogy áldottak legyenek a következő Isten tiszteleti alkalmak. És hogyha ezt valaki nagyon komoly elhívásból és odaszánásból teszi, akkor hiszem, hogy az Isten megáldhatja. De nem mindig tesszük meg. Olyanok vagyunk, mint Zwingli, aki direkt Zürich főterén egy óriási csülköt elkezdett enni a böjti időszakban, délben, hogy minden katolikus botránkozzon meg. Hát, én ezt nem vállalnám föl, mert úgy gondolom, hogy a böjtnek lehet létjogosultsága a saját életemben. Nem azért, hogy mutassam, hanem hogy közelebb kerüljek az Istenhez. És a harmadik pedig az adakozás, hogy át kell gondolnom azt, hogy mit kaptam az Istentől. Mit kaptam az életemben az Istentől? Eddig gyermekeket. Kaptam szeretetet, családtagokat, barátokat. Kaptam olyan sok mindent a szüleimtől, amiért hálás lehetek. És a hálának egyfajta kifejezése mindig és mindenkor az adakozás. Az adakozás az lehet materiális módon, amikor az Isten dicsőségére adok. De lehet a saját energiámnak az odaadása, az erőmnek, a szeretetemnek, az odafordulásom is egyfajta adakozás. Ne felejtsük el, tehát, hogy a három pillér, amelyre a híd épül, az imádkozás, a böjtölés és az adakozás. És az utolsó, amit szeretnék mondani, hogy mit tehetünk. Hát járuljunk bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Kívánom nektek, hogy legyen bizalmatok az Isten elé járulni a böjti időben. Ne engedjétek magatokat becsavarni ebbe a világba, a rohanásba, hanem álljatok meg, ha kell, álljál félre, és imádkozz, böjtölj, adakozz, gondolj az Istenre. Amen.